ismétlése volt. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, a pénteki lesz a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor és Donald Trump között, az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta az első hivatalos találkozó. Hangsúlyozta, a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással, ami Magyarország számára azért különösen fontos, mert hazánk immár 3,5 éve él az ukrajnai háború szomszédságában, márpedig ennek lezárására ma egyedül Donald Trump jelenti a reményt. Magyarország továbbra is készen áll helyszínt biztosítani az amerikai-orosz békecsúcs találkozóhoz, ha az előkészítő munkálatok sikeresek lesznek, tette hozzá. Az ülésen egy nagy gazdasági és energia együttműködési csomag is terítéke lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek, mondta Szijjártó Péter. Ez nagyban hozzájárulna Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához, és ahhoz, hogy további modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezhessenek hazánkba, aminek a stabil pénzügyi hátterét is megkívánják teremteni. A megfelelő mértékű és szerkezetű lakossági megtakarításoknak kulcs szerepük van a pénzügyi rendszer stabilitásában és a gazdaság kiegyensúlyozott fenntartható fejlődésében. Erről beszélt a jegybank elnök az UTP tőzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumon. Varga Mihály kiemelte, a bank és a magyar gazdaság sikere összekapcsolódott az elmúlt 30 évben, ahhoz, hogy a sikertörténet folytatódjon, jól működő bankrendszerre és tőkepiacra van szükség, valamint arra, hogy minél több gazdasági szereplő gondolkodjon tőkepiaci befektetésekben. Elhangzott, a BUX az elmúlt 2 évben elért csaknem 80%-os emelkedésével a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé tartozik. A növekvő megtakarítási mutatók azt jelzik, a magyar lakosság készen áll arra, hogy nagyobb mértékben vegyen részt a tőzsdéjegyzett cégekben. A háztartások GDP arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es 82%-ról már a 114%-ra emelkedett. Csányi Sándor bankelnök elmondta, az OTP részvényeinek 1995-ös bevezetése óta nem került sor hasonló tűzsdei bevezetésre a bankszektorban. Az OTP és a BÉT sikere nem választható el egymástól, ma a bankpapír adja a tőzsdei forgalom 60%-át, amivel az egyik leglikvidebb részvény Európában az övék. A hazai kis- és középvállalkozók további megerősítése érdekében a kormány elindítja a Demián Sándor 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási program második ütemét 20 milliárd forint keretösszeggel, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. Egy vállalkozás legalább 25 millió, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet 50%-os támogatási intenzitással. Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerprogram hitelesített energiamegtakarításokkal igazolt eredménye szerint az első hónapokban 30 ezer lakóépület kapott ingyenes padlásfödém szigetelést. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének közlése szerint ez mintegy 4 millió 400 ezer négyzetméter felület, 2 millió gigazsúl igazolt energiamegtakarítást eredményezve, ami évente mintegy 30 millió köbméter földgáz spórolásának felel meg. Már több mint 20 milliárd forintot kaptak készhez az energetikai otthonfelújítási program nyertesei, összegezte a hivatalos Facebook oldalára feltöltött bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. A családi házak korszerűsítését segítő pályázaton 4700 jelentkezőnek utaltak támogatást eddig, hamarosan érkeznek az újabb kifizetések is, hiszen további mintegy 20 milliárd forintra szerződtek már le a kedvezményezettekkel. Jelentős könnyítéssel segíti a kormány a gazdálkodókat a vidékfejlesztési program zárásakor az év végén, közölte az agrárminiszter. Számos projekt megvalósítása ütközik nehézségekbe bizonyos engedélyek beszerzése miatt, ezért jelentős könnyítés vált lehetővé azzal, hogy azok beszerzésének határideje több mint egy évvel kitolódott, így a beadott kifizetési kérelmek tovább gyorsulhatnak, jelentette be Nagy István. A magyar kormány Európai Uniós forrás segítségével 1 milliárd 600 millió forintot kíván fordítani a roma szakkollégiumok fejlesztésére, mondta el a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila hozzátette, ezek egyenként 127 millió forintos támogatásban részesülhetnek, és legalább 180 fiatalnak nyílik ezáltal esélye arra, hogy bekerüljön a felsőoktatásba. Végül az időjárásról. Holnap szinte zavartalanul derült lesz az ég, így csapadék nem hullik, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban általában 0 fok körül alakul, de sokfelé fagyni fog majd, aztán napközben nagyjából 15 fokot mérhetünk, híreinket hallották.
Reklám. Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óralátogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az Angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án, vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
How could she let a man like you slip through her fingers? I guess you didn't know a good man is hard to find. I would have cherished and treasured that love if I had been her. I would have thanked the Lord every morning for making you mine. Oh baby, why don't you spend an evening of love with me? A moment of tenderness, ain't it just what we both need? Ooh, let's make it an evening of love to remember. An evening away from the past. Oh baby,
up to find you don't need her. Maybe you'll realize you never did. I'm gonna hold you real close to my heart and say the words that will heal you. I'm gonna show you, baby, show you how good it can feel. Oh, baby, why don't you spend an evening of love with me? A moment of tenderness, ain't it just what we both need?
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Adásunk tartalma. Idén, október 17-én egy gazdasággal kapcsolatos könyvbemutatónak adott otthont az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem. A mű szerzőjével készített beszélgetésünket sugározzuk. Továbbá egy aktuális pénzügyi konferenciáról számolunk be önöknek.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Baritz Sarolta Laura domonkos nővér, közgazdász legújabb kötetének bemutatóját tartották meg október 17-én az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem líceumának kápolnájában. A következő percekben a vele készített riportunkat hallják.
Hosszú címe van egy frappáns kezdő cím, hogy Summa Ökonomiae, ezt majd elmagyarázom, hogy miért ezt kapta, és az alcíme az, hogy értekezések és beszélgetések az emberközpontú gazdaságról, és 2025-ben jelent meg, a Kairosz könyvkiadó adta ki.
Miért ezt a frappáns nevet adta ennek a könyvnek?
Egyrészt emberközpontú gazdaságról tanítok már körülbelül 2002 óta, hogy foglalkozom ezzel a témával, publikálok, járok konferenciákra, meg egy csomó publikációm van már, és tanítok 2010 óta először a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, aztán meg Corvinuson, Pázmányon, itt Egerbe, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Tehát elég széles körben sikerül ezt hirdetni, és azt gondoltam, hogy szeretném leírni, amit tanítok, én már 20 éve körülbelül. Gyakorlatilag ez a könyv annak a tanításnak az összegzése, amit én megtanultam nagyon neves külföldi emberektől, domonkos nőértől, pápai tanácsadóról, mert mesélek róluk, olvasmányokból, egyetemekről, tehát amit összeszedtem, ezt a tudást, ezt szeretném volna leírni, úgyhogy ezért szóma, és hogy azért szóma ökonomié, mert hogy a könyvnek az egyik főszereplő ideológusa az Aquinói Szent Tamás, a domonkos rendnek a kedvenc filozófusa és teológusa, de a mai világban is van hatása az ő gondolatainak, és az ő főműve a Summa Theologiae, a teológia foglalata, le is van fordítva magyarra. Én ennek a műnek a gondolataira alapozó gazdasági modellt, amit kidolgoztam egy előző könyvemben, meg a gondolatokra, és ezért gondoltam, hogy a Summa Theologiae alapján akkor ez lesz egy Summa Ökonomiae.
Ugyebár a könyv rámutat arra, hogy hogyan lehet a gazdaság emberközpontú. Mit értünk pontosan ez alatt, hogy emberközpontú? Talán egy kicsit úgy érzi most ön, hogy a gazdaság az nagyon a materiális életre fókuszál, és jobban kéne inkább az embereknek a lelki világával foglalkozni?
Igen, tehát a haszonközpontú közgazdaságtani gondolkodás a 18. század közepéről indul, amikor az utilitarizmus, a haszonelvűség lett egy uralkodó filozófiai irány John Stuart Mill és Jeremy Bentham munkássága alapján. Adam Smith vitte tovább az ő gondolataikat. Ez a gazdasági irány csúcsosodott ki a neoklasszikus, neoliberális közgazdasági gondolkodásban Milton Friedmannak a fémjelzésével, munkássága nyomán. Azt hirdette Friedman, hogy a társadalmi felelőssége a profitjának a növelése, és a profit került a gazdasági élet középpontjába. Tehát a pénz, a profit, anyagi javak felhalmozása, ez volt gyakorlatilag szerintem a neoklasszikus közgazdaságtannak a tanítása, és ez a mai közgazdaságtanban azért már nem így van, mert nagyon sok emberi tényező és más szempont kerül a gazdasági tanítás középpontjába, és az emberközpontú közgazdaság ezt összegzi, és a katolikus egyház társadalmi tanítására alapozva kidolgoz olyan gazdasági gondolkodás, szempontot, meglátást, ami javaslat lehet egy olyan gazdaságra, amiben az ember nagyobb szerepet kap. Második János Pál pápa fogalmazza ezt meg a Laborem Exercens 1981-es enciklikájában, hogy az ember alanya a munkának, alanya a gazdasági életnek, nem egy eszköz a profit maximalizálásnak a céljai felé, hanem megfordítjuk, és a profitot tesszük eszköznek, egy emberi cél, a közjó megvalósítása felé. Tehát az ember alanya lesz a gazdaságnak és célja. Ez az emberközpontúság.
Mi lehet a megoldás? Hogyan lehet ezt átültetni a gyakorlatba? Hogyan tudunk még inkább az emberekre fókuszálni a mindennapokban?
Ez egy tanulási folyamat, én szerintem elsősorban. Tehát Pogácsa Zoltán, nagyon szeretem, volt is egy közös programunk, a Lehetséges a Párbeszéd, ahol én a közjót képviseltem, ő meg egy skandináv gazdasági modellt, jóléti modellt, és kerestük a közös pontokat, és szerintem a legnagyobb közös pont az az, hogy ő is azt mondta, hogy ha paradigmaváltást akarunk, változást akarunk, akkor beszélni kell. És én nekem is ez a meglátásom, hogy beszélni kell, mondani kell, tanítani kell az embereket, elültetni bennük ezeket a gondolatokat, amit az emberközpontú gazdaság sugal, tehát, hogy a közjó az egy nemesebb cél, mint a profit maximalizálás, hogy a kölcsönösségben való üzleti viselkedés az előrevivő, mint a cseremmentalitás, vagy az érdekek mentén folyó gazdálkodás. Ezeket elültetni az emberek fejébe, ez egy nagy dolog, és én azt veszem észre, hogy vevőre találnak ezek a gondolatok. Tehát nagyon sok vállalkozó körében forgulódok, akik már úgy gondolják, hogy így szeretnének gazdálkodni, vagy már így is gazdálkodnak. Tehát a könyvben van egy fejezet arról, hogy kik azok, akik már így gazdálkodnak, hatalmas keresztény és értékmentén gazdálkodó vállalkozói hálózatok vannak már. Például az Uniapak az 45 ezer vállalkozót és üzleti vezetőt foglal magába, és munkálkodik ezen a paradigmaváltáson. Tehát én szerintem tanítani kell, beszélni kell, példát kell adni, és olyan hitelesen kell viselkedni, hogy vonzó legyen az emberek számára.
Ha valaki kézbe veszi ezt a művet, milyen tematika alapján épül fel ez a könyv, milyen módszereket soroltat fel a könyv?
Három részből áll a könyv alapvetően. Az első rész az a szomoökonomié, tehát 12 fejezet szól az emberközpontú gazdaságnak az ismérveiről, a paradigmaváltástól kezdve a filozófiai alapokon keresztül, a civil gazdaságon, profiton, növekedésen, magántulajdonon, közjón keresztüleg és a mesterséges intelligencia szerepéig szólnak a fejezetek. Az a különlegességük, hogy a Summa teológiai alapján írtam. A Summa teológiai, tehát Aquinói Szent Tamás úgy kezdi a fejezeteit, a kérdéseknek hívja a fejezeteket, hogy egy kérdés formájában van megfogalmazva a cím, és utána ellenvetéseket sorol fel a korabeli filozófusok azzal a témával kapcsolatosan valamiféle gondolatot megfogalmaznak, ami ellene mond a tanításnak. És akkor Tamás leidézi ezeket az ellenvetéseket, utána röviden megcáfolja, és utána jön a kifejtése, a tanításnak a kifejtése. Most ezt én is így írtam, és az ellenvetések megfogalmazására megkértem Exterde Tibort, az Inforádiónak a szerkesztőjét, és ő ír nagyon ilyen frappáns, ilyen ellenvetéseket, hogy mit tudom én, hogy csak a profit a jó, meg ilyen direkt, ilyen kihívó ellenvetéseket, és akkor én ezt megcáfolom, és utána jön a kifejtés, és egy fejezet egy olyan 20-30 oldal körülbelül. Tehát ebből áll az első rész, a második rész pedig interjúkból áll. Azért készítettem interjúkat, hogy bebizonyítsam, hogy a gyakorlatban is megvalósíthatók ezek az elvek, és direkt nagy piacvezető jelentős cégeket kerestem meg. Ők is nagyon emberközpontúak. Az interjúk azok nagyon fontosak és nagyon tanúságosak, és az utolsó, harmadik rész pedig szemelvényekből áll. Itt ilyen nevesebb embereket kértem meg, hogy az értekezések témájával kapcsolatban írjanak egy ilyen 5-6 oldalas írást. Itt a filozófiai alapoktól kezdve a marketing, meg a média szerepéig pszichológia fölmerül, és ilyen emberek vannak benne, mint Székely János püspök atya, vagy Szondi Máté pszichológus, vagy a Vágvölgyi Gergő, a Duna TV-től, vagy a Süveges Gergő, a Kossuth Rádióból. Ők színesítik az egészet, és én azt gondolom, hogyha valaki kétbe veszi, mert 600 oldal így összességében a könyv, én most a Profitra kíváncsi, akkor elolvassa a Profitról szóló fejezetet, így könnyebb lesz az olvasmány, de természetesen akkor teljes, hogyha elejétől a végéig valaki megszereti és elolvassa.
Szóba került a mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia milyen hatással van az emberekre? Ön ezt hogyan látja? Hiszen gyakorlatilag helyettesíti az embert a mesterséges intelligencia? Fogalmazhatunk így is?
Semmiképpen nem helyettesíti az embert, hogyha ezt a fejezetet nem én írtam, mert úgy éreztem, hogy annyira nem értek a témához, hanem Pécsi Egyetemről két tanár, Rip Berges Dóra és a Laki Beáta, a mesterséges intelligencia etikájához is értenek, meg magához a jelenséghez. Pont ez fogalmazódik meg, hogy az ember nem tud önmagánál nagyobbat teremteni, tehát végül is ez egy emberi alkotás, a mesterséges intelligencia, és hogyha az ember eszközként használja a saját munkájának a megkönnyítésére, meg segítségére, akkor egy nagyon hasznos segítő eszköz. Ez a félelem, hogy a fejünkre nő, ez szerintem onnan fakad, hogy az emberek még nem tudják használni, nem tudják jól használni. Sztorik meg félelmek felröppennek, de ők háromféle mesterséges intelligenciát fogalmaznak meg, amiből a harmadik szint a szuperintelligencia. Mondja a Beáta, hogy idáig még messze nem jutott el a technológia. Meg kéne ismerni mindenféleképpen az AI-t, és használni úgy, hogy segítség legyen. Az iskolákban, egyetemeken már most folyik a gondolkodás tanári szinten, igazgatói vagy rektori szinten, hogy például hogyan szabályozzák ennek a használatát a hallgatók felé, mert hát nyilván a hallgató már használja, de ez is, hogyha etikai szabályok közé van szorítva, akkor ez segítség a munkában, a hallgatói munkában, és nem csalás.
Voltak olyan segítői, akik érdemben tudtak segíteni a mű elkészítésében? Most gondolok itt arra, hogy nővérek, vagy lelkipásztorok, akik hasonlóképpen gondolkodnak, hogy velük együtt konzultált a mű elkészítése során?
Rengeteg segítőm van már a 20 év során. Rengeteget köszönök Stefano Zamányinak, aki a Bolognai Egyetemnek a közgazdász professzora, és egy ausztrál egyetemen is dolgozik, és emellett a 16. Benedek pápának, meg a Ferenc pápának volt a gazdasági tanácsadója, és az ő enciklikáikban felismerhető a Zamányinak a tanítása, gondolatai. Egy remek gondolkodó, nagyon sokat lehet tőle tanulni. Ő megszeretett engem, meg én is őt, mert én hívtam őt többször ide Magyarországra, hogy tartson előadást, adott tanácsokat az alapítványunknak a fölépítésében, és ahogy írtam a könyvet, az ő cikkei, amit ő adott meg, tehát én nem tudtam elérni a cikkeket, hanem írtam neki, és akkor ő elküldte e-mailbe ezeket a cikkeket, meg a lelőhelyeket. És ahogy ezeket olvastam, nekem ilyen aha élményem volt, hogy hú, hát még akkor ezt is megtudom, meg ezt is megtudom. Tehát ő így távolról nagyon sokat segített, akkor nagyon sokat segített Helena Ford, aki szintén domonkos nővér, a Pápai Társadalomtudományi Akadémiának az elnöke, és az Angelikum Pápai Szent Tamás Egyetemnek volt rektor helyettese, most dékánya. Tőle is nagyon-nagyon sokat tanultam, meg elővettem az ő könyvét, a Menedzsment, ha számít a hit, amit Michael Nortonnal együtt írt. Újból tanultam ebből a könyvből. Őket mondanám így távoli segítőnek, közvetlenül pedig Székely János nagyon sokat buzdított, ővel csináltunk is egy közös konferenciát. Ő neve alatt volt egy konferencia, de én sikerült nekem sokat segíteni ennek a szervezésében. Előadást is tartottam Romában, tehát ővel úgy érzem, hogy ebben a témában sikerül nagyon szorosan együttműködni, és ő nagyon támogat engem. Támogatnak a rendtestvéreim, ugye hárman írtak a könyvbe, Deák Hedvig nővér, aki Aquinói Szent Tamás hatása ma, vagy szerepe ma, tehát egy nagyon érdekes szemelvény, az ő szemelvénye, mert 13. században élt a Tamás, de a hatása a 21. században is megvan. Akkor Lúcia nővér, neki sokat köszönhetek, ő Arisztotelész mai hatásáról írt, és kedves testvérem a Mira nővér, ő pedig azt a izgalmas témát kapta tőlem, hogy lehet-e a haszonelvűségből átváltani az elényetikába. És ő ezt filozófiai oldalról fogta meg, nagyon-nagyon érdekesen, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, hogy olvassák el a könyvből, és elendi előjáron Petra nővér, ő bízott meg a könyvnek az írásával, tehát ő volt az első ember, aki azt mondta, hogy írjak egy könyvet, ha ő nem mondja, akkor én nem írom meg a könyvet, mert akkor csak egy álom marad, de így, hogy ő megbízott és lehetőséget, időt adott rá, így sikerült megírni, úgyhogy neki ezt nagyon köszönöm.
Thank you.
finanszírozása gyakorlatban. Hazai megoldások vállalkozásoknak címmel rendeztek konferenciát Egerben idén október 15-én. A programon számos előadó ismertette a hazai vállalkozások fejlődésének kilátásait. Műsorunk folytatásában Madár István, a portfólió csoport vezető elemzője előadásának szerkesztett változatát közvetítjük, melynek címe Gazdasági kilátások Magyarországon.
Bizalomról, termelékenységről, külső és belső kihívásokról fogunk beszélni. Tehát az a tapasztalat, hogy az előadásokat mindenki saját maga élményanyag alapján szűrű le, és van, aki néha ijesztőnek mondja, más meg azt, hogy milyen optimisták vagyunk. Úgyhogy most is ez lesz nagyjából szerintem a kép, de azért gyorsan kezdjük egy jó hírrel. Magyarországon nincsen gazdasági válság. Ugye az alatt azt értük, hogy nincsen olyan veszély jelen pillanatban Magyarországon, ami mondjuk az államháztartás összeomlását, a költségvetés fizetésképtelenségét, vagy a forint árfolyam válságszerű összeomlását jelenteni. Ilyen szempontból a magyar gazdaság köszöni szépen rendben van. Ami viszont kevésbé örömteli, bár nyilván jóval kisebb probléma, hogy van egy növekedési válságunk. A magyar gazdaság 3 éve nem nő. Ugye 17-12 negyed évből 7-ben csökkent a GDP, az előző negyed évhez képest 5-ben emelkedett, ez gyakorlatilag egy ilyen stagnáló pálya, és a mögöttünk lévő a 3. negyed évben, aminek még nem tudjuk a pontos számát, az sem néz ki nagyon jól, az is nullás körül lesz, tehát csak az előjel kérdéses inkább. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy igazából azért ez a növekedés, ez csalódás ahhoz képest, hogy 2010-es évek második fele az a 4-5%-os gazdasági növekedésről szólt. És ha belegondolunk, igazából mindenkinek ez az élményanyag, a gazdaságpolitikusoknak, az előrejelzőknek is ez az élményanyag mozgott a fejében, amikor évről évre mindig megjósolják, hogy majd a következő évben 4%-kal fogunk növekedni, és aztán minden évben ugye ez a 4% ez kellemetlen meglepetésként jóval kisebb lett, idén is valószínűleg 1,5%-nál nem nagyon lesz jobb a növekedésünk. Ez felveti ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy a magyar gazdaság nem képes visszatérni arra 4-5%-os növekedési pályára, ami a 10-es években jellemezte, ugye a növekedési aranykornak is szokták most már néha ezt mondani. Látszólag vége van ugye a Covid-nak, az ellátási láncok helyreálltak, a nagy inflációsok eltűnt a rendszerből, tehát mi az oka annak, hogy most nem növekszünk 4-5%-kal? Azért fontos választ találnunk, mert egyrészt van egy intellektuális vetülete, de nyilván azért fontos választ találnunk, mert az intellektuális vetületen túl, hogy megértsük azt, hogy ennek a stagnálásnak mi a természete, az azt is segít eldönteni nekünk, hogy jön-e végre ez a 4-5%-os növekedés, és lesz-e végre valami újabb rendes konjunktúra, ami a vállalkozásokat jobban segíti. A közgazdászok ezt úgy közelítik meg, hogy alapvetően két típusú probléma szokott lenni a gazdaságban, amiért a teljesítmény eltér attól, ami a hosszú távú trend. Ez egyébként Magyarországon 2% hosszú távon, 20 év alatt éves átlagban 2%-kal növekedett a magyar gazdaság. Ezt hívjuk alapvetően ciklikus problémának. Tehát, hogy valami ciklikus tényező, egy rövid távú ideiglenes hatás, az eltéríti a gazdaságot a hosszú távú növekedési pályától. És ha ez a helyzet, akkor bízhatunk benne, hogy ezek olyan elmúló hatások, ami után a magyar gazdaság egyszer csak magára fog találni, és vissza fogunk térni egy lendületes ugrással ahhoz a növekedési pályához, ami korábban jellemezett minket, és akkor nincsen semmi baj. Hát kicsit nehéz volt az a 3 év, de túléljük. Ugye a másik gyanunk viszont az, hogyha már 3 éve nem növekszünk rendesen, nem lehet-e, hogy arról van szó, hogy valójában ez a növekedési trend sérült. És valójában hiába mondjuk azt, hogy ez, mit tudom én, egy 10-15 éves időszakban egész jól leköveti a magyar gazdaság növekedését, valójában vége van ennek a nagy növekedési vonulatnak, ami segített minket felzárkózni egy kicsit a nyugat-európai színhez, de mondjuk nem volt olyan nagy, mint egy-két másik kelet-közép-európai országban, és most ennek vége lesz, és egyszerűen megtörik a növekedési trendünk, és egy alacsonyabb pályára állunk át, és ezért látjuk azt, hogy már most sem növekszünk úgy. Ugye ezt kellene eldöntenünk. Ahhoz, hogy ezt eldöntsük, ahhoz megnézzük, hogy mi fékezi a magyar gazdaságot, és megnézzük, hogy melyek azok a problémák, amelyek enyhülhetnek, és melyek azok, amik nehetnek, kevésbé enyhülhetnek. Az első problémánk az, hogy a külső környezetünk az durván eltér attól, mint ami a emlegetett 2010-es évek második felében volt. Nem növekszik Németország, Ausztria sem, de még a régiós országok is egy kicsit lassabban növekednek, mint korábban. Ezek ugye a fő exportpiacaink. Ennek hatására a magyar gazdaságban letértünk a hosszú távú export növekedési pályánktól, és nem csak egyszerűen a GDP, hanem az exportunk is. Az exportunk euróban számolva éves átlagosan 6%-kal nőtt az elmúlt évtizedekben. De a kérdés az, hogy miért van? Hát értjük, hogy miért van, mert nem veszik meg a németek a termékeinket, meg az osztrákok se, ezért van, de mi jöhet ebből? Jöhet ebből valami új? Azt gondoljuk, hogy ez fogja volni, méghozzá rövid távon is, egyszerűen például azért, mert az Európai Unió is elengedte egy csomó olyan fékező hatású intézkedését, költségvetési fegyelembe vonatkozó előírását, ami akadályozta az európai államokat abban, hogy élénkítsék a saját gazdaságukat. Például a német adósságféket meg a német állam törölte. Ennek hatására elindulnak olyan élénkítő gazdaságpolitikák, amik infrastruktúrába meg hadiiparba fognak fejleszteni, és ebből két ágazatba benyomott pénz értelemszerűen a gazdaságba szétterjedve azért azokat a piacokat is fogja élénkíteni, ahova a magyarok exportálnak. Másik ilyen fontos dolog, hogy az elmúlt néhány negyed évben a vállalatokat jellemezte egyfajta kivárás, azért, mert nem volt világos, hogy milyen feltételek mellett tudnak exportálni a jövőben, főleg az Egyesült Államokban. A teljesen homályos új Trumpi kereskedelmi megállapodás hiánya miatt most ez megvan, és most már látni, hogy hogyan lehet. Ez a fajta bizonytalansági faktor elmúlása szintén a vállalatokat újra aktivizálhatja. másik, ami a magyar gazdaságot fogja segíteni, hogy most a negyedik negyedévtől a BMW, a jövő év első felében talán a CATL, és a második felében pedig talán a BYD, bár ezek lehet, hogy fognak kicsit csúszni, elindítja a gyártását. Ezen kívül van még néhány közepes méretű vállalkozás is, amelyik magyar szemmel nézve nagy export kapacitásokat jelent. Tehát hiába mondjuk azt, hogy nem férünk oda a piacokhoz, amikor egy új termelési értékláncba becsatlakozunk, akkor azok mégiscsak megnyitják az új piacokat, akkor is, ha ezek a piacok most éppen szűkösek. Ezek a jó hírek, ugyanakkor azt is lehet mondani sajnos, hogy még mindig gyenge az üzleti bizalom, ugye erről már volt szó ma, és ami viszont strukturális kihívás, ami miatt nem biztos, hogy olyan hosszú távon, olyan örületesen nagy export offenzívára lehet számítani, az, hogy ez az egész blokkosodás, ami szétveri a globalizált világrendet, az úgy tűnik, hogy megállíthatatlan. Ez pedig azt jelenti, hogy egy olyan kisnyitott ország, amelyik alapvetően exportra termel, és alapvetően exportorientált a növekedése, annak egyszerűen minden ilyen típusú fejlemény az árt. Egyszerűen fékezi az export dinamikákat. Ezek miatt azt mondjuk, hogy erősen vegyes a kép, azt gondoljuk, hogy lesz élénkülés az exportban, már rövid távon is, sőt, egyszeri hatással ezeknek a nagy gyáratnak a beindulása jelentősen fogja jelentkezni az exportot, de ezzel együtt is lehet, hogy egy hosszú távú bővülés az már nem akkora lesz, mint amilyet megszoktunk az elmúlt évtizedekben. Már csak azért sem, mert van egy másik problémánk, ez a járműgyártás. De ez is elvileg ugyanúgy export, csak nem az általános export környezetünkről beszélünk, hanem arról, hogy ezen belül a magyar export szerkezet elég járműhangsúlyos. Ebbe beleértjük a beszállítókat is természetesen, és mindenki más, meg az akkumulátorgyártókat is, és elég komoly visszaesések, lekonyulások voltak az elmúlt időszakban. Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy itt is vannak kihívások, de amit ugye jó hírrel kezdjük itt is, ciklikusan azt gondoljuk, hogy az elég jó hír, hogy végre az Európai Unióban az autó eladások nem esnek. Még azt nem mondanánk nagyon meggyőzően, hogy nagyon emelkedik, de legalább nem esik. Tehát egy stabilizálódó piacra utal, amiben már nyilván könnyebb lesz értékesíteni. A másik hír, hogy bár Magyarországon sokszor szidják, mert ez tény elég kicsit megalázó is volt, de mégiscsak összességében nem kötöttünk egyáltalán katasztrofális dílt az Egyesült Államokkal. Viszont ami fáj, hogy egyelőre lassabb az elvutó átmenet, a lakosság nem annyira szereti, és a kifordatlan technológiának vannak kockázatai, ugye például Magyarországon láthatjuk, hogy a litium akkumulátor termelésünk az gyakorlatilag visszazuhant szinte a kezdeti állapotába, aminek egyszerűen az oka, hogy rossz technológiára tett az egyik magyar gyár, aztán eseréli a teljes gyártósort. Ugye ilyenek vannak. De ezek ugye azt gondoljuk, hogy azért lassan azért enyhülnek. Ami nagyobb probléma az az, hogy nem nagyon tudjuk megmondani, hogy 10 év múlva hol lesz az európai autóipar. Ugye az optimisták, meg a német autógyártók azt mondják, hogy nem lesz semmi probléma, ahogy a japán versenyképesség rárúgta az ajtót egyszer a német autóiparra, és simán megbirkóztak vele, hogy most a kínaival is megfognak. Mások meg azt mondják, hogy 10 év múlva nem lesz európai autóipar. Ugye, hogy melyik az igaz, azt nem tudjuk, de minden esetben nagyon szélsőségesek az ezzel kapcsolatos nézetek egyelőre. Mi ugye ebben úgy tudunk versenyezni, hogy egyrészt keleti gyártókat is hívunk meg, zárójel azért ez a blokkosodásban nem egy egyszerű játék, másik pedig az, ami egyébként annyira nem is biztos, hogy jó hír, de ebből a parciális szempontból igen, hogy a hazai költségelőny mindig nagyon magas. A másik nagy probléma az infláció. 2010-es években nulla meg negatív kamattal kellett a jegybankoknak azt elérni, hogy ne legyen defláció, és valahogy legalább közelítse a 2-3 százalékos inflációs célokat az infláció Európában, meg Magyarországon is. Most meg azt látjuk, hogy az 5-6 százalékos inflációt magas kamatokkal tudjuk föntartani, és névülten nézegetjük, hogy mit csináljunk még, hogy visszaverjük ezt az inflációs célra. Nincs már szó arról, hogy a 22-23-as őrületes inflációnk van, de új inflációs rezsimben vagyunk, nem tért vissza az az időszak, ahol csukott szemmel tudunk inflációs cél teljesíteni, és ez nem kell semmiféle erőködés. Ez pedig azt jelenti, hogy a magas kamatok tartósan velünk vannak, és nagyon nehéz, tud még csökkenni innen azért, mert a magyar az még a régióban is magas, de azért sajnos nem lehet arra számítani, hogy itt ilyen 2-3 százalékos kamatkorszak fog visszatérni a közeljövőben. Ugye ez a különböző vállalati tőkebevonós konstrukciók előnyét még inkább emeli. A másik probléma az az uniós forrás elapadás. Egyáltalán nem jön úgy az uniós forrás, hogy korábban, ezt szerintem mindenki tudja, aki szokott uniós programokba pályázni, az látja, hogy jóval kevesebb is van az ilyenekből. Sajnos a rendelkezést álló források köre az nagyon szűk. Perez diagramon látjuk igazából azt, hogy a 7 éves uniós költségvetési ciklus összes Magyarországra szánt pénze, és az EDRF hitel és EDRF támogatások, ugye ez még a Covid kapcsán találta ki az EU, ebből mi az, ami elérhető számunkra és hogyan. A maradék részből közel a fele az gyakorlatilag uniós agrártámogatás, ami jövedelmi alapú, tehát nem fejlesztési, és a maradék résznek a kétharmadát meg elköltöttük. És akkor az, ami még igazából kiírható, elkölthető, felélhető, az ez a kis rész itt. Ezt ugyan még ki lehetne írni ebben is, mintha nagyobb lenne az akadozás annál, mint amit egyébként gondoltuk, az gondoltuk, hogy a választás előtt jobban meglódul. Azt nem lehet mondani, hogy nagyon-nagyon bőségesen állt rendelkezésre ilyen forrás. És ugye van még egy olyan probléma, ami valójában a 2010-es évek végére állt elő, ez a munkaerőhiány, ez meg belül maradt, hiába van 3 év stagnálás, mivel a munkatermelékenység nem nő olyan nagyon, ezért a vállalatok nem nagyon bocsátgatják el az embereiket. Ráadásul megtanulták, hogy drága őket visszaszerezni, nehéz, ezért ugye ciklikusan sem nagyon van az, hogy van munkanélküliség, nagyobb lazul a munkaerőpiac, a vállalatok elbocsátják az embereket, akiknek jobban megy, azok majd fölveszik, hanem kicsit így be van fagyva ez a játék, és ami viszont strukturálisan egy nagyon fontos üzenet, Magyarországon magyar ember nem fog több dolgozni már, mint most. Demográfiai helyzet az olyan, hogy a kilépő kohorszok és a belépő fiatal kohorszok évről évre, azok között a különbség már egyértelműen ugye negatív, vagyis többen lépnek ki, mint hányan belépnek. Miközben nagyon közel vagyunk a munkaerőpiacon lévő, bevonható munkaerőállomány teljes foglalkoztatásához. Tehát egyszerűen nincs több. Még meg lehet emelni 65-től 70-re a nyugdíjkorhatárt, vagy hasonló strukturális lépéseket lehet tenni, de akit ma munkaképes korúnak gondolunk, azok nagyjából dolgoznak Magyarországon. És ez azt jelenti, hogy az, amiről itt beszéltek már előttem is, hogy a termelékenységre kell ráfeküdni, az nem egyszerűen csak egy opció, hanem az egyetlen opció. Tehát a 2%-os hosszú távú növekedésünk az úgy jött ki az elmúlt 2 évtizedben, hogy 1% munkatermelékenység növekedés és 1% foglalkoztatás bővülés. Ebből ez a második 1%, ez gyakorlatilag eltűnt. Nem mondom, hogy minden évben nem látunk majd valamit ciklikusan, de strukturálisan eltűnt. Ezt vissza lehet hozni esetleg migrációval, munkavállalási célú bevonással. Egyébként csak, hogy ennek a nagyságrendjét érzékeltessük, ha olyan foglalkoztatás bővülést szeretnénk elérni a jövőben, mint amilyen volt a múltban, akkor minden évben be kéne hozni 40-60 ezer embert a munkaerőpiacra valahonnan, valószínűleg külföldről, és ez a 40-60 ezer ember, ez itt is marad. Tehát nem úgy, hogy egy év és akkor elmegy, hanem behozzuk első évbe, aztán másodikba, aztán harmadikba. Ugye ez azért látható és érezhető, hogy jelen pillanatban erre nem nagyon van nyitottság se a társadalomban, se a politikában, tehát ez nem egy igazán életszagú dolog. Ilyenkor kellene, hogy jöjjön az állam, aki kisegíti az éppen bajban levő keresletihányos gazdaságot, csak hogy ugye a gazdaság politikai lépéstévesztésnek köszönhetően most nem éppen úgy vagyunk, hogy szórhatjuk a pénzt két kézzel, hanem meg kiigazításokat kell végrehajtani a költségvetésben. Ennek volt példája a múltban, a közelmúltban több ezer milliárdos állami beruházás lehúzás, de azt kell, hogy mondjuk, hogy a költségvetés helyzete most sem elég megnyugtató, és látjuk a jeleit a választásokig a további lazulásnak, ami elkerülhetetlenül egyrészt azt jelenti, hogy a közeljövőben, a következő 2-3-4 évben jó lesz ilyen szempontból a helyzet, mert a lakossághoz transzferek fognak érkezni, ezt fogjuk érezni a kereslet növekedésén, utána viszont valószínűleg újra lesz egy kis cikcak ebben a dologban. Sajnos benne vagyunk egy ilyen stop-go, húzd meg, erezd meg típusú gazdaságpolitikai ciklikusságban.
Jótékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink! Elhangzott mai értékadó című műsorunk, melyben Baritz Sarolta Laura, Domonkos nővér, közgazdász, Summa Ökonomie, Értekezések és beszélgetések az Emberközpontú Gazdaságról című könyvének bemutatójáról szóltunk, illetve Madár István, a Portfólió csoport vezető elemzőjének előadásából idéztünk, melyet a finanszírozás a gyakorlatban hazai megoldások vállalkozásoknak programsorozaton adott elő Egerben. További tartalmas rádiózást kívánunk. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Drimba Miranda. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvenciáról.